Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Békemissziónak tekinti Orbán Viktor a Magyar Uniós elnökséget, erről beszélt a kormányfő Azerbajdzsánban, ahol részt vett a türk államok szervezetének informális csúcs találkozóján. A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra a veszélyre, hogy az ukrajnai háború következményeként ismét hatalmi blokkokra szakadhat a világ, ezért előnyben kell részesíteni a globális együttműködés helyreállítását. A türk államok szervezete pedig létfontosságú pillére a kelet és nyugat együttműködésének, tette hozzá. Idén a szokásosnál két héttel korábban élvezhetjük már a kiváló minőségű hazai görög és sárga dinnyéket, köszönhetően a terméstechnológia fejlesztésének és a fajta választék bővülésének, mondta Nagy István. Az agrárminiszter emlékeztetett, hogy az elmúlt években a görög dinnye exportja jelentősen nőtt. A hazai fogyasztás is magas, a görög dinnye esetében fejenként 10-12 kg, még a sárga dinnyénél fejenként másfél 2,2 kg évente. Hozzátette, hogy 2024-ben 1198 termelő foglalkozik görög dinnyével, és 269 termelő sárga dinnyével, összesen 3665 hektáron termesztve görög dinnyét, és 436 hektáron sárga dinnyét, amelynek területe az elmúlt évhez képest jelentősen bővült. Az idei szezonban várhatóan 160-180 ezer tonna görög dinnyét takarítanak be, ami a kedvező időjárási feltételeknek is köszönhető, közölte a miniszter. Ásványvizet oszt az utasoknak a MÁV Start a harmadfokú hőségriasztás ideje alatt, július 7-től 12-ig a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon, a volánbusz pedig munkanapokon a Népliget autóbuszállomáson és a megyeszékhelyek nagyobb forgalmú buszállomásain, adta hírül a MÁV ZRT. A közlemény szerint Budapesten a nyugati, a keleti és a déli pályaudvaron, Továbbá vidéken a miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, veszprémi, pécsi, nagykanizsai, siófoki, fonyódi, tapolcai, zalaegerszegi és a celldömölki állomáson kaphatnak ingyenes vizet a vonatokra várakozók. Országszerte több mint 100 helyszínen létesülhet új nyilvános eltöltőállomás. Egy augusztusban megnyíló 28 milliárd forintos támogatási program a napelemmel és energiatárolóval felszerelt modern töltőpontok telepítését is ösztönzi. A projektről társadalmi egyeztetés indul. Több mint 300 ezeren írták alá azt az online beadványt, amely kéri, bírói hiba miatt játsszák újra a házigazda német válogatott és a spanyol csapat negyed döntőjét a labdarúgó Európa-bajnokságon. A pénteki stuttgarti találkozón, amely hosszabbítás után az ibériaiak 2-1-es sikerével zárult, Anthony Taylor játékvezető nem ítélt büntetőt, amikor a spanyol 16-oson belül Marc Cucurella kezéhez ért a labda. A petíció benyújtói és az azt vasárnap reggelig aláíró mintegy 315 ezer szurkoló szerint ez az angol bíró több rossz ítéletének egyike volt. A beadvány várhatóan szimbolikus jelentőségű marad, mivel az Európai Szövetség a torna előtt közölte, az olyan esetek, mint amilyen Cucurellájé is volt, amikor a kar nincs természetellenes pozícióban, nem érnek büntetőt. Híreink végén az időjárásról. Általában közepesen felhős lesz az ég. Északon az esti csapadékgócok lecsengenek, majd hajnalban északon, északkeleten újabb hullámban képződhetnek záporok, zivatarok. Egyre nagyobb területen északias irányba fordul a szél, és főleg a Dunántúl nyugati, északnyugati felén élénk, erős lökések is lehetnek. Hajnalban általában 17-23 fok várható, de az északi völgyekben, illetve a homokhátságokon ennél hűvösebb is lehet.
dicsértessék a Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Csák András Celedi plébános atya beszámolójának harmadik részét hallgathatják meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23 és 25 között zajlott.
Utána minden uralkodó, hogy a Cézárt akarta másolni, és némely római pápák is inkább Cézárhoz akartok hasonlítani, mint Szent Péterhez vagy Krisztushoz. Ez is része volt az egyház történetének. Itt a római jelképe az anyafarkas, Romulusszal és Rémusszal, ugye az anyafarkas táplált, és ők alapították Rómát. Ez pedig itt a Rómának egyik főtere, amit a reneszánsz meg a barokk korban építettek ki a pápák, az a neve, hogy Kapitólium, domb, tehát a domb neve Kapitólium, egy olaszul Campidoglio. Régi köztársasági Rómának ez volt a főtere, aztán ugye a pápák átépítették ezt az egészet. Ha az ember megy, akkor az a benyomás a Rómáról, hogy milyen hatalmas káosz. Össze-vissza van építve minden, mindenre, és akkor ezt a pápák is észlelték, és akkor kiépítették ezt a teret, ahol minden szabályos. És ezen az egy helyen rend van Rómában építészetileg. Tehát az egyik oldala úgy néz ki, mint a másik oldala, meg geometriailag szabályos. Akkor a Kapitóliumról visszanézünk a Forum Románumra. Itt régen, mielőtt kiásták volna, 1900-as évek elején is még tehenek legeltek, tehát ez egy ilyen mező volt. És aztán elkezdődtek az ásatások. További ásatásokat folytathatnának itt nagyon mélyen, csak akkor le kéne bontani ezeket a rétegeket, és nem tudják. Most éppen metrót építenek alatta. 30 méter mélyre kellett vinni a metró alagutat. Gondoltak, hogy ott már nem lesznek régészeti rétegek. És kiderült, hogy vannak, és valami, azt hiszem, 50 méter mélyre kellett leásni. Ott kezdődik az a rész, hogy az még érintetlen. Ennyire mélységes. Tehát amikor már Rómát megalapították, Romulus és Rémus, egy ab urbe condita, innen számították a rómaiak az időt, már akkor is ez már egy ősi hely volt, már akkor is voltak korábbi rétegek. Még ősibb időre visszamenően. Tehát, hogy Róma története teljesen összefonódik a civilizációval. Csodálatos itt nézni és elmerengeni ezeken. Ez pedig a Kapitólium reneszánsz tér geometriai szabályossággal. Középen Marcus Aureliusnak a római kori lovas szobra csodálatos épségben megmaradt. Ez igazából az eredetinek a másolata, ez a lovas szobor. Az eredetit elvitték, mert egy felújításkor rájöttek, hogy aranyat tartalmaz. Az eredeti már múzeumban van. Mellette van ez az Aracüli templom, az ég oltára, de a pogány oltárok voltak itt, és akkor keresztény templom épült rá. Itt van ez a nagyon hosszú lépcső. Nagyon szépen lehet látni Rómát a lépcső tetejéről. Itt vannak a templomok kupolái, háttérben ez a Szent Péter bazilika kupolája. Az Aracüli templom belülről látszik, hogy ókeresztény bazilika stílus, jó erős barokk ráépítésekkel. Oldalra nézünk, és akkor itt egy gyönyörű reneszánsz kis kápolna. Szénai Szent Bernardin tiszteletére van szentelve. Prédikáló szent volt, kóduló szerzetes. Gyönyörű eredeti reneszánsz festmények vannak. A padló mozaikjai pedig ókeresztények. Ez pedig egy szűzanya kis Jézussal, ez egy középkori kis oltár. Itt imádkoznak az emberek. Ez egy aranyos kis középkori. Itt egy középkori festmény. Úr Jézus, és akkor mi itt a lényeg? Nagyon barokk díszes minden. Mi a lényeg? Hát ez a lényeg, ez a szűzanya kép itt középen. Ez egy bizánci stílusú Mária kép, és ekkoré épült az egész templom. Ez pedig ókeresztény mozaik, tehát itt is ilyen 1500 éves mozaikokon lépdelsz. Érdekes matematikai, geometriai formákkal. Arrébb van egy teljesen észrevétlen templom, akkor tudsz oda bemenni, ha tudod, hogy hol kell bemenni. Nem látszik sehol, hogy ott itt egy templom. Bemész, és ott van, egy udvarról nyílik. Ez a Szent Kozma és Damján templom, ami arról híres, hogy itt is van egy szűzanya kép, de itt a mozaik, ez is Krisztus után 500 körüli, és olyan állapotban őrződött meg, mint hogyha tavaly készült volna. Az ember alig hiszi, hogy ez tényleg eredeti, mert semmi nem változott 1500 év alatt. Csodálatos, hogy ezt a mozaikot el tudták készíteni abban az időben. Árnyékokkal, a fényjátékokkal, és hogy minden egyébbel. Szent Kozma és Damján, olyan orvos szentek, és vannak rajta a pápák, meg a más alakok mellett. Szent Kozma és Damján szerepelnek a magyar szent koronán is. Szent István király is innen Rómából kapta a pápától a koronát, és hát a magyar szent koronán szereplő szentek itt is szerepelnek a mozaikon. Szent Félix pápa. Ilyen pínai fenyők vannak mindenhol Rómában, nagyon szépek. Hogyha az ember egy ilyet akar ültetni, azért arra gondolni kell, hogy a takarítások azért nem könnyű. Tehát ugye egész évben összeszórják a várost tűlevelekkel. Ugye egy kis sikátorokon megyünk föl, akkor itt megint visszanézünk a fórumra, egy anyafarkas kapitólium. Ezt azért fényképeztem le, megint visszamentem a kapitóliumra. Itt az egésznek a közepén, itt a 8. Kelemen pápának egy emléktáblája van, és itt megemlékezik arról, hogy milyen jó dolgokat tett ez a pápa, és hogy politikai dolgokat, tehát akkoriban a pápák azért elősen beavatkoztak Európa politikájába, és büszkék is voltak rá. Hát be kellett azért néha avatkozni, például itt van, hogy Pannonium armis auxiliaribus servatam strigonium a turcarum tyranni de vindicatum. Tehát arról van szó, hogy a seregekkel katonailag segítette a török elleni harcot Magyarországon. És hogy Esztergom is itt van, tehát hogy Pannonia meg Esztergomnak a neve is itt föl van írva, hogy a török zsarnokság elleni harcban. Ekkoriban volt Egernek az ostroma, amikor ez a pápa uralkodott. Tehát a magyaroknak a végvári harcait is, tehát azért az nemzetközi ügy is volt, tehát a pápaság is támogatta. Hát a legnagyobb hozzájárulása a pápaságnak, hogy a Buda várának a visszafoglalása 1686 volt, amikor egy nemzetközi sereg jött Magyarország török aloli végső felszabadítására, és ezt igazából az akkori római pápa szervezte meg Európát. Tehát ebből is az látszik, hogy Európa akkor tud erős lenni, hogyha igazából Róma szervezi meg, mert egyébként folyton a nemzetek, államok, királyságok azért, hogy magukkal vannak elfoglalva, azzal, hogy egymással vitatkoznak, veszekednek, saját érdekeiket keresik, széthúzzák. Róma egybe tudta fogni, akkor, hogyha nagy baj volt. Tehát Magyarországon zajlottak ezek a nagy bajok például, tehát a török ellenes harcok, és azért ebben a pápaság azért rendszeresen támogatta a magyarságot. Hunyadinak a harcait is, meg a török alói felszabadítást is. Itt azért el tudná képzelni az ember az életet mondjuk egy ilyen lakásban, mondjuk, hogy tehát kimennél reggel ide a tetőre, Rómában, és hogy műemlékekkel tarkított falon így felsétálnál a kis tető erkére, ott egy kis kerted van, ott kávézgatnál, közben nézegetnéd a várost, fölmehetnél a kis bástyára, megnézhetnéd a kupolákat, leszállnának a sirályok. Na ezt én így elképzeltem. Szóval itt emberek élnek, és akkor így élnek. Egyszerűbb formában azért, hogy az ember elgondolkozik, hogy most miért érdemes élni. Hajtani, az egyik napról a másikra, vagy azért, hogy legyen egy kis kellemes kis zug, ahol az ember azért megpihenhet, elmélkedhet, és akkor az olaszok azért tudják ennek a módját, ugye mégis meg tudják ezt tartani. A Marcus Aurelius. Pápák azért hozatták ezt ide, mert azt hitték, hogy Nagy Konstantinnak a szobra, és akkor össze akarták kapcsolni a pápaságot a császársággal, hogy a pápaság a folytatója a császárságnak. Később ezt kétségbe vonták, és aztán kiderült, hogy annyira mégsem. Tehát igazából nem. Tehát nem az a dolga a pápának, hogy császár legyen, és a császári hatalom is az ő kezében legyen. De hogyha ez a császárság, tehát a világi hatalom szembe megy az egyházzal, akkor előbb-utóbb mindig a világi hatalom fogja rövidebbet húzni. De arra sincsen szükség, tehát, hogy az egyház vegyen át mindent a világi hatalomtól, hanem a kettőnek együtt kell működnie. Na, és akkor egy Szűzanya dombormű, és hogy ókori római templom, ráépült középkori templom, ráépült egy reneszánsz barokk homlokzat, pedig ókori római lóversenypályának, a Circus Maximusnak a hátsó fala, amire ráépítettek, és ott emberek laknak, itt meg középkori házikók, amiket így rátapasztottak a római romokra, szóval mi így élnek. Minden több száz éves, és az ember belegondol, hogy milyen egyszerű dolgok, amik az életnek úgy örömet adnak. És kis templomok, római kori kis templom, háttérben meg ókeresztény kis templom, korszakok, történelmi korok minden mennyiségben, és akkor itt láttam erről a részre egy képet a 19. században, itt egy víz volt mindenhol, kacsák úsztak, pecáztak, meg csónakáztak, tehát hogy Róma az igazából szigetekből állt, és a Tiberis az körbefolyt mindent, és hogy a köveket az építkezésekhez hajón hozták be. Tehát ez egy ilyen mocsaras, meg kacsaúsztató, meg egyéb dolgok is voltak itt, mielőtt világváros lett volna, egy modern világváros. Következő nap közeledünk a Szent Péter bazilikához, ez a teteje, a kupolája. Mentünk be a bazilikába, hogy a pápával találkozzunk. De hát közben oda jött 50 ezer fiatal éppen, és akkor mi csak egy ilyen kis mellék, ilyen patakocska voltunk, szerény 1500-an így át csurogtunk, így kettesével, szerencsére átengedtek minket, hogy beférjünk mi is a tér oldalába. Onnan fényképeztem, és akkor nem a fő bejárata mentünk a Vatikánba, hanem oldalról közelítettük. Ez a 6. Pál terem, ez egy modern, 60-as években épült terem, ahol a pápai audiencia kihallgatások folynak, meg a nyilvános rendezvények, találkozások a Szentatyával, vagy egyéb előadások szoktak lenni. Itt van a svájci gárda, ugye az 1500-as évekből származó színes egyenruhájukban. Akkor ez a 6. Pál terem belülről. Hát itt vártuk a pápát, itt nézegettem, fényképeztem, itt a Szent Atya, itt jön. Hozzák ott a sajtósok, itt is bíborosokkal jön. Hát ő ismét tolószékben volt, hát ő föl tud kelni azért, de azért nem tud gyorsan mozogni, tehát meggyorsítja a mozgását, ha tolószékben közlekedik. Ugye megérkeztünk, integettünk neki, énekeltünk, akkor a Szent Atya beszédet tartott, ugye olaszul, és akkor a Vatikáni Rádiónak a magyar hangja, ő tolmácsolta. A Zabari templomban felolvastam a pápa beszédét, tehát most így nem ismertetem, de nagyon kedves volt, hogy így, szóval sok tényleg magyar vonatkozású részletet mondott, a személyes benyomásait, emlékeit, meg a magyar szenteket, modernkori magyar szenteket is megemlítette, egy-egy mondattal az ő életpéldájukat fölhozta. Énekeltünk, pápa himnuszt énekeltünk, meg Boldogasszony anyánkat, meg Isten hazánkért, meg Mennek királyné asszonyát, közben Szent Atyát ugye így tolták, akkor oda ment az emberekhez, akivel tudott, hogy kezet fogott, megállt az emberekkel egy pár szót szólni, kezet fogni, megáldotta őket, egy görög katolikus család is, hogy odahozták a kisgyerekeket, itt meg már, hogy búcsúzunk tőle. Szóval addig a napig a előző pápáknak a kőbevésett emlékeit láttok, és akkor most a jelenlegi élő, ugye a pápa Szent Péter utóda odajött hozzánk, szólt egy néhány kedves szót, megáldást adott. És akkor megyünk be oldalról a Vatikánba. Ez a Szent Péter bazilika oldalról, a sekrestye felől közelítettünk. A szépen nyírt kertek, ez a Vatikán. A vatikáni épületek, meg a vatikáni kertek itt vannak. Ugye a Vatikán egy külön állam Olaszországon belül. Itt lakik a Szent Atya, tehát nagyon egyszerű az ő lakhelye, lakrésze. És akkor a Szent Péter bazilika oldalról kerültünk, mert főbejárat felül egy másik rendezvény volt, meg részben föl is van állványozva. Oldalsó kápolna, ez is akkora, mint egy templom, de ez volt a szentségi kápolna rész. Itt egy emléktábla a sekrestye felé, hogy itt állt a Szent István király által alapított vendégház. Tehát ez a magyaroknak volt itt a római zarándok szállása, ahol most a Szent Péter bazilikának a sekrestjéje van. Itt egy tábla, hogy mely pápák vannak itt eltemetve. Látjuk Szent Péter, régészetileg igazolták, hogy tényleg, hogy ott van Szent Péternek a sírja. Aztán Linus Cletus, nincs ott például Kelemen pápa, azért, mert őt száműzték, és hogy a száműzetés után követ kötöttek a lábára, és vízbe dobták például a rómaiak. Tehát vannak vértanú pápák, nincsenek itt, mert hát vértanúk lettek máshol, és vannak olyanok is, akik pedig más bazilikákban temetkeztek. Azért van fejjel lefelé a kereszt, mert Szent Péter keresztje. Így feszítették őt. Egy oldalt ugye hatalmas szobrok vannak, impozáns, hatalmas bazilika, és akkor nem ezt nevezzük főoltárnak, ami itt van, mert a főoltár az igazából ez, amit körbe volt állványozva, az nem látszik. Ez is egy baldahinos oltár. És akkor a templom tengelyében, leghátul pedig a itt ezt úgy nevezzük, hogy a Katedra Petri oltár, hogy a Péter széke. Mindegyik nagy bazilikában megvan a pápának a helye. De itt kifejezetten az oltárnak is a témája, hogy Szent Péternek a széke, ami nem embertől van, hanem Krisztus alapította. ez van így felemelve az oltáron, és akkor itt tartottuk a szentmisét. És akkor az oltárnak, ennek az oltárnak a díszítése ott fölötte a Szentléleknek ez az alabástrom üveg ábrázolása, tehát hogy átsüt rajta a fény, és a középen így a sugarak áradnak belőle, tehát ez egy gyönyörű barokk ábrázolása a Szentléleknek jelképezése. Tehát hogy mindenek fölött, ami mindent éltet, az igazából a Szentlélek. És ahogy ennek van alárendelve, alatta van itt a pápai tiara, a pápának a széke, tehát a kormányzat és a tanításnak a széke.
Kedves hallgatóink! Mai műsorunkban Csák András Czeredi plébános atya beszámolójának harmadik részét hallgathatták meg a Római Magyar Nemzeti Zarándoklatról, mely 2024. április 23. és 25. között zajlott. Az előadás negyedik, egyben befejező részét jövő héten ugyanebben az időpontban tűzzük műsorra. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Mai adásunkban először a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon egyik pedagógusával beszélgetünk, akinek kiváló tehetséggondozó munkáját díjjal ismerte el a Nemzeti Tehetségközpont. A legutóbbi romániai népszámlálás eredményei alapján jelentősen csökkent a magyarok száma az országban. Bibza Gábor kolozsvári esperes lelkipásztor szerint a reformátusok feladata, hogy erősítsék a magyar öntudatot. Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese, alkotásai templomokat díszítenek. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Bónisz Bóna a nemzet tehetségeiért díjjal tüntették ki Vonáné Vince Viktóriát, a Miskolci Léva József Református Gimnázium és Diákotthon magyar történelem szakos tanárát. A díjat a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakmai felügyelete alá tartozó Nemzeti Tehetségközpont alapította, hogy elismerje a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar pedagógusokat. Vonáné Vince Viktória 2013 óta tanít a Lévaiban, számos országos versenyre sikerrel készítette fel diákjait. Ő vezeti az intézmény bölcsészet és társadalomtudományi munkaközösségét.
Egy nagyon különleges helyzetben kaptam a hírt. Tavaszi szünet volt, és éppen otthon betegeskedtem is, és nagyon, nagyon rossz hangulatban voltam. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ebből a nehéz helyzetből hirtelen kirántott. Tehát tényleg nem számítottam rá is, és nagyon boldog voltam. Természetesen nagyon meglepődtem, és azt éreztem, hogy hát biztos, hogy én ezt megérdemlem, mert annyiféle hiányosságot érzek a pályámon, vagy egyáltalán sokféle területen, ahol sokkal jobban is teljesítenék. Hát, hogy most egy példát mondjak, most a 12-eseim az új típusú érettségit most próbálták ki, és hát a felkészítés az egy nagyon nehéz és különleges dolog volt, és azt éreztem, hogy talán lehetett volna ezt a felkészítést még sokkal jobban csinálni. Tehát azt éreztem, hogy hát biztos, hogy megérdemlem én ezt.
Maximalista?
Nem szeretem ezt a szót, mert nem tartom magam maximalistának, inkább csak azt mondanám, hogy azt szeretném, hogy a tőlem telhetően a legjobban teljesítsek.
Akkor lehet a lelkiismeretes, az sokkal jobb szó lenne?
Így van.
Hogyan történik a jelölés erre a díjra? Ki az, aki felterjesztette az elismerésre?
Ketten terjesztettek fel, egyrészt dr. Ábrám Tibor igazgatór, másrészt pedig egy volt nagyon kedves tanítványom, ő pedig Kőszegi Áron volt, aki 2017-ben Magyar Irodalom OKTV második helyezett volt, úgyhogy ők ketten írták az ajánlást együtt.
Technikailag hogyan nézett ki a díjnak az átvétele? Hol történt mindez? Milyen körülmények között zajlott?
Hát ez Budapesten volt, és egy nagyon szép helyszínen. A méltatás az ugye általános volt, mert azt hiszem, hogy 18-an kaptuk meg az országban ezt a kiváló tehetséggondozó díjat, de egy nagyon szép ünnepség. Szép és méltó ünnepség keretében történt.
Mivel indokolták?
Kiemelkedő tehetséggondozó munka, kiemelkedő versenyeredmények, mindenféle tantárgyból.
Kiváló tehetséggondozó tevékenység elismeréseként. Mi kell a tehetségek gondozásához?
Hát nagyon sok minden kell hozzá. A Lévaiban itt nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, vagy inkább azt mondanám, hogy áldott helyzetben vagyunk, mert működik az úgynevezett mentorprogram. Tehát ez a pedagógusnak, diáknak nagyon nagy lehetőséget ad a tehetség kibontakozásához, de visszamennék ahhoz, hogy valaki bekerüljön a tehetséggondozó programba, a legfontosabb az, hogy felismerjük a tehetséget.
És hogyan lehet felismerni, hogyan lehet kiszűrni, hogyha egy diák tehetséges?
Egyértelmű, hogy órán is, beszélgetésekben is, egészen apró jelekből, nagyon sok példát tudnék hozni, hogy egy tényleg egy véletlen elszólás, egy véletlen megjegyzés rögtön felkeltette az érdeklődésemet, meg felkeltette a figyelmemet egy diák iránt, és jobban kezdtem rá figyelni. És egyértelmű, hogy a diákok motiváltsága az nagyon fontos, hogy nagyon sok tehetséges diákunk van, de sok tárgyban tehetségesek, és hogy éppen a magyart válasszák.
Azt szokták mondani inkább a sportból ered ez a mondás, hogy 20-30% tehetség, a többi szorgalom. Nem tudom, hogy ezzel egyetért a tanárként. Igazából oda akarok kiukadni, hogy a tehetséges diákoknak is nagyon-nagyon sok munkát kell beletenni abba, hogy elérjék a céljukat. Hogyan tudja ebben őket támogatni az intézmény? Illetve ön hogyan tudja ebben őket támogatni?
Igen, még nem gondolkoztam ezeken a százalékarányokon, de azt gondolom, hogy nem is mernék százalékarányokat mondani, de igen, a meglévő tehetség mellett, és ugye a magyarnál ez egészen speciális, mert fogalmazási készség, kifejező készség, és akár memória is, tehát nagyon sok minden készség kell, de igen, a szorgalom az nagyon, nagyon fontos. Hogyan tudom őket segíteni? Hetente ülünk itt a lévai kerekasztalánál, ami azt gondolom, hogy már lassan tényleg egy fogalommá vált, itt a mentoróráknak ugye ez a helyszíne, és ott hetente folyamatosan készülünk, feladatokat adok, ismétlünk, tehát ez egy nagyon rendszeres munka, és természetesen emögött nagyon sok otthoni munka is van.
És nem csak a diákoknak, feltételezem, hogy önnek is azért ez nagyon sok plusz munkaórát jelent.
Így van, de a tanár számára, meg számomra is ez nagyon nagy öröm. Tehát ez egy olyan típusú munka, ami igazából nem is munka. Ez
mi ad ehhez erőt? Mi ad ehhez plusz energiát?
A diákoknak a sikere, meg azt, hogy azt látom, hogy ezt is már sokszor megfogalmazódott bennem, hogy úgy lépnek ki a lévai falai közül, hogy önmagukban, a jóistenben megerősödve, és egyáltalán te célokkal lépnek ki a lévai falai közül. És akkor ez a tanár számára egy újabb motiváció, hogy újra kezdje a 9-es diákokkal.
A tehetséges diákok mi a tapasztalata? Hogyan viszonyulnak a formális tanórai keretekhez? Van erre lehetőség, hogy velük külön foglalkozni tanórai keretek között?
Azt gondolom, hogy a magyar az annyira összetett, a magyar nyelv és irodalom, hogy ott olyan nagy előnye talán nincs a diáknak, a tehetséges diáknak. Olvasottsága megvan, és nagyon sok minden más, de én azt gondolom, hogy nekik tanórán is nagyon sok mindent tudunk mondani.
Melyik sikereire a legbüszkébb?
Igen, az OKTV eredmények azok ismertek, meg talán tudjuk, hogy ez a legnehezebb, minden tantárgyból a legnehezebb tantárgyi verseny, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon boldogan és örömmel emlékszem vissza az ifjú tudósok elnevezésű versenyre, ami az OKTV-vel hasonló színvonalú, talán még az OKTV-től is nehezebb verseny volt, és ugye ez egy televíziós döntőbe zárult, és oda a 8 diák közé 2 lévais diákunk is került, tehát arra is nagyon-nagyon boldogan emlékszem vissza.
Mi indította el a pedagógus pályán?
A családunkban elég sok a pedagógus, és hát ha visszaemlékszem, a gyerekként is, hát talán szeretem már ilyen dolgozatokat összeállítani. Tehát úgy mindig magyar tanárnak készültem, és ugye utána jött a történelem is természetesen, de én emlékszem, hogy már általános iskolás koromban eldöntöttem, hogy én magyar tanár szeretnék lenni. Még talán, hogyha most visszaemlékszem, volt ilyen régi bakelit lemezünk, amin versek voltak. És én azt nagyon sokat hallgattam, tehát így most, hogy visszagondolok, talán még már az is mutatta, hogy nekem valami közöm lesz a magyar tanári pályához.
És volt olyan példaképe, volt olyan tanára, aki önt tehetségként kezelte annak idején?
Talán két egykori tanáromat tudom megemlíteni. Egyrészt a középiskolás magyar tanárom, ő Urecki András név volt, és ugye én a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumába jártam, tehát ott volt a magyar tanárom. Ő nagyon nagy hatással volt rám, de én nem versenyeztem komolyan középiskolás koromban, de mégis látott valamit, és egy-két megjegyzése a magyar dolgozataimon, az nagyon sokat számított. És utána pedig az egyetemen dr. Szőke György, aki egyetemi tanár, akinél a szakdolgozatomat írtam József Attila költészetéből, anyaképének formálódásából, és azt éreztem, hogy igen, ő talán egy picit jobban figyel rá, mint a többi évfolyamtársamra, és így belegondolva, igen, nagyon sokat számít, amikor plusz, minimális plusz figyelmet, jó értelemben vett plusz figyelmet kap a pedagógustól a diák.
Lévai volt az első gimnázium, ahol tanárként kezdett? Milyen intézményekhez kapcsolódik a pályafutása során?
Hát a pályámat az az érdekes, hogy itt kezdtem a Lévaiban. A gyakorló tanításomat itt végeztem, itt volt a záró tanításom is, úgyhogy innen indult a pályám. Utána én 13 évig a Bláthy Ottó villamosipari szak szakközépiskolában tanítottam, magyar, majd később magyar történelem szakos tanárként, és 2013 óta vagyok újra itt a Lévaiban, tehát visszakerültem oda, honnan indult a tanári pályám.
És más egy református gimnáziumban tanítani? Miben másabb, miben ad pluszt a tanári pályához?
Nagyon sok mindenben. Nem kérdés, hogy én magam is egyházi gimnáziumban érettségiztem, és mindig is az volt a vágyam, hogy visszatérjek a gyökereimhez, és hát nem is akárhol, hanem a Lévaiban tanítsak. Tehát mindig a Lévai, ez mindig ott lebegett a szemem előtt. Én emlékszem, hogy amíg nem tanítottam itt, addig akárhányszor eljöttem itt a Lévai épülete előtt, mindig olyan vágyakozva néztem fel, hogy hát ha én egyszer ide beléphetnék tanárként, az milyen jó lenne. Tehát egyrészt ez, másrészt pedig hát a Blátiban szinte kizárólag fiúkat tanítottam. Itt pedig ugye vegyes osztályaink vannak, úgyhogy ez nagyon nagy változás volt számomra.
József Attiláról jut eszembe, máshogy másként tanítja-e egy magyar tanár azokat a témákat, területeket, költőket, írókat, korszakokat, amik közelebb állnak a szívéhez.
Igen, és ilyenkor önmegtartóztatást kell fogadni a tanárnak, mert vannak azért, azt gondolom, mindannyiunknak olyan témák, amikben nagyon elmélyült. És hát itt nagyon figyelni kell az óra számra, mert rengeteg minden mondani való érdekesség, különlegesség van. Igen, erre kell figyelni.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Több mint 40 évvel ezelőtt mozdonyvezetők, mérnökök és tanárok alapították a Kolozsvár törökvágási református egyházközséget. Nagyjából 2000-en alkotják a közösséget. Számos alkalom köztük vallásórák, konfirmációs felkészítők, vasárnapi felnőtt és gyermekistentiszteletek vannak a gyülekezetben. Mindennapjaikról, kihívásaikról, a magyar református öntudat határon túli erősítéséről Bibza Gábor esperes lelkipásztorral beszélgettem.
Kolozsvár törökvágási egyházközség egy nagyon fiatal, 43 éves gyülekezet, hisz 1980-ban alakult. Hirtelen megnőtt a külkerülete Kolozsvárnak, tekintettel arra, hogy sok tömbházat építettek, és 3500 református lakott egy negyedben, és igény volt arra a 80-as évek elején, hogy egy önálló gyülekezet alakuljon. Helyi mozdonyvezetők, mérnökök, tanárok kijárták Bukarestben azt, hogy kommunizmus kellős közepén megengedték, hogy a Dónát negyed Kolozsváron református gyülekezet alakuljon.
Mégsem erről a városrészről kapták a nevüket. Miért?
Egy feltétel volt, hogy ne legyen történelmi név az újonnan alakuló gyülekezet nevében, ezért nem lehetett Dónát negyedi vagy Dónát úti gyülekezet. Törökvágás lett a neve, mert a legenda szerint a törökök át akarták várni a hegyet és Kolozsvár vizét elvezetni, és aztán az ott arra sétáló Dónát pásztor észrevette őket. De hát a törökvágás az nem történelmi név, igaz, hogy a 17. századba vezet vissza a legenda, de ezt Bukarestben nem érzékelték. És így alakult a kommunizmus kellős közepén egy gyülekezet. Egy nagyon sokszínű, nagyon vegyes gyülekezet, 10% ma a helyi kolozsvári polgárok közül tevődik ki. Ezen kívül mezőségi, kalotaszegi emberek költöztek, és legújabban pedig Székelyföldről és Szatmár környékéről költöznek Kolozsvárra, akár tanulmányi célokkal, akár munkahelyt keresve. Aki nem megy Magyarországra, Németországba vagy az Egyesült Államokba, az Kolozsvárra jön. Így egy élő gyülekezet, nagyon sok fiatal is ide tartozik. 2040-en vagyunk jelenleg. Azért tudjuk ilyen pontosan, mert egy számítógépes nyilvántartás naponta kiköpi nekünk, hogy pontosan hányan vagyunk, ha kérdezzük a számítógépet. Makovec Imrét kérte fel a közösség közel 30 évvel ezelőtt, hogy templomot és gyülekezeti házat tervezzen. Makovec Imre az akkori gyülekezeti képviselőknek, főgondnoknak, lelkipásztornak 15 perc alatt egy fényképre berajzolta a mai templomot 90%-os pontossággal, teatrális mozdulattal odadobta a lapot, és azt mondta, hogy a többit a hülyék is meg tudják építeni. Hát ezek mi vagyunk, 25 éve építjük ezt a makoveci álmot, ami egy ugyanakkor a mi álmunká vált ez idő alatt. Rengeteg tevékenység van a gyülekezetben, mivel nem egy hagyományőrző, hagyományaiban élő közösség, ezért mindig mindent meg kell szervezni. Három vallásóra van egy héten, három KT-óra, három Biblia-óra, és akkor utána következnek a hétvégi istentiszteletek, vagy éppen a vasárnapi gyermekistentisztelet.
Hogyan tudják megőrizni azt a sokszínűséget, ami jellemzi a gyülekezetet?
Ez állandó belső egyensúlyt kell teremteni, hisz a mezőségi ember például másképpen szúr vacsorát, mint akár egy székely vagy egy kalotaszegi ember. A mezőségi ember befelé fordul bőjtől, ha kell, a kalotaszegi ember ünneplőbe öltözik, a székely ember pedig végre eljön a templomba. Annyira összeegyeztethetetlen ez, hogy nagyon sokszor nem is akarjuk ezt közös nevezőre hozni, hanem azt mondjuk, hogy mindenki a maga hagyománya szerint, de a Krisztusba vetett hittel ünnepeljen. És látják az emberek is egymásról, a hívek, hogy igen, te az én régiómból jött, ja, te más vagy. De megtanulták egymást elfogadni úgy, hogy ki a maga hagyományával érkezik. Nem az a lényeg, hogy milyen hagyományt hozok magammal, hanem az, ami összeköt, és ezt próbáljuk hangsúlyozni, azt, hogy tulajdonképpen mi mind Krisztus hívők vagyunk.
Ma is akkora a gyülekezet iránti igény, mint 40 évvel ezelőtt volt?
Picit visszaesett, a járvány megtizedelte a gyülekezetet, és lévén ez egy nagyvárosi közösség, erőteljesen érintette. A templom látogatottsága a járvány ideje alatt és utána 50%-kal csökkent, ami nagyon erős és nagyon jól látszik. Szép lassan növekedett ez a visszaesés, de még mindig egy harmada a gyülekezetnek eltávolodott, és már nem jön a járvány óta. Pici visszaesés továbbra is kimutatható, mindent megteszünk azért, hogy azokat az embereket, akiket látszólag elveszítettünk az elmúlt években a különböző korlátozások miatt, valahogy visszanyerjük, visszahozzuk a gyülekezet életébe, aktív keresztényét tegyük. Azt mondhatom, hogy sajnos érződik a visszaesés.
A romániai népszámlálás eredményei alapján sajnos jelentősen csökkent a magyar lakosság száma az országban. Milyen válaszút elé állítja ez önöket?
Ezt újra kell fogalmazni, nagyon sok stratégiai kérdést. Jelenleg kereken 1 millióan vagyunk. Azok, akik magukat magyarnak vallották ma Erdélyben, annak körülbelül a fele református vagy a református egyházhoz köthető. A elmúlt 30 esztendőben, amit egy relatív szabadságban éltünk, talán demokráciának nevezhetnénk, ez alatt szinte megfeleződött a közösség. És évtizedről évtizedre százezres nagyságrenddel fogyunk. Templomaink szép lassan rendben lesznek, különösen köszönhető ez a magyar kormánynak, és hálásak is vagyunk ezért. Felépülnek a szociális és karitatív intézményeink, de ma látszik igazán, a népszámlálás után egy fél évvel, hogy nem elég. Nem elég, mert akkor, hogyha hármas tizedelés alatt áll a közösség, egyrészt a fiatalok legügyesebbje, legjavak külföldre vándorol, Magyarországra, vagy egy kicsit tovább a nagyvilágba. Azok, akik otthon maradnak, pedig egyik része vegyes házasságban beolvad, vagy éppen identitása egy kicsit meggyengül, akkor nagyon nehéz úgy egy közösséget fenntartani, hogy a közösségnek egyharmada az, aki őrzi a maga hitét, őrzi a maga hagyományát, maga kultúráját és nyelvét. Állandó harc folyik politikai szinten és egyházi szinten is, az óvodától egészen az egyetemi doktori címig arra nézve, hogy ezt magyarul végig lehessen tanulni, tehát hogy a magyar oktatás meglegyen. Nagyon jó eredményeket értünk el ilyen szempontból. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy az emberek otthon érezzék magukat. Egy állandó hetsz kampányban, állandó elnyomásban, kisebbségi létben, ahol újra és újra azt mondják, hogy te egy idegen test vagy. Persze, hogy nagyon sokan ezt nem bírják, és egyszerűen vagy elvonulnak, vagy pedig megpróbálnak beolvadni.
Kolozsváron a magyar ellenes hangulat sokszor tüntetésekbe is fordul. Meg tud maradni a gyülekezet a Békeszigetének, vagy mi a református egyház szerepe egy ilyen közegben?
Kettős. Egyrészt mi a szomszédainkkal teljesen békében élünk, a román barátainkkal, ismerőseinkkel. Ugyanakkor a külső úszításra, ami elsősorban a román média és politikum felől jön, állandó ellentét és állandó feszültség fenntartás van. A református egyháznak a szerepe ilyen esetben az, hogy egyrészt toleranciát hirdet, békére inti a saját híveit, másrészt erősíti a magyar öntudatot és a magyar jelleget. Ha az anyaországban egy egyházközség elsősorban és szinte egyetlen feladata a hit megőrzése és annak ápolása, akkor határon túl nem csak Erdélyben, hanem másfelé is, Vajdaságban, Kárpátalján, vagy éppen Felvidéken, az egyházközség ennél sokkal több. Egy kulturális központ, egy ügyintéző központ, Nekem akkor is lelkipásztorként cselekedni kell, ha valami adminisztratív elintézendő dolga van a gyülekezeti tagnak, csak éppen nem tudja magát magyarul kifejezni.
Akkor egy nagyon határozott magyarságtudat erősítő szerepe van a reformátusságnak Erdélyben.
Igen, annak kell lennie, és az előbb mondtam, hogy újra kell értelmezni ezeket a feladatokat. Én úgy gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a feladat az lesz, nem csak az, hogy otthon tartani a tehetséges fiataljainkat, hanem az, hogy minél több gyerek születhessék. Tehát olyan családtámogatásra lesz szükség, ahol a szülőknek munkahelyük van, a gyermekeknek óvoda és iskola áll rendelkezésükre anyanyelvükön. Ha ez nincs meg, akkor számíthatunk arra, hogy az elkövetkező évtizedben is 100 000-es nagyságrendben fog az erdélyi magyarság fogyni. Ami a hitbeli erő, az mindenképpen az, hogy mindez, ami történik velünk, az valahol felettünk van. Az a keresztény ember, aki nem vallja azt, hogy bármi történne is az életében, ő mégis a Krisztus kezében van, az a keresztény ember az hite nélkül maradt. Tehát az elsődleges kapaszkodó az pont a Krisztus bevetett hit. A másik kapaszkodó az az, hogy vannak testvérgyülekezeti kapcsolatok. Létezik egy láthatatlan hajszálérrendszer kapcsolatháló az egész Kárpát-medencében, amiből táplálkozunk.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Pocsai Vince sok időt tölt bibliaolvasással, és legalább ugyanennyit az Esztergapadnál. A nyugalmazott lelkipásztor régóta a fafaragás szerelmese. Egyszer megfogadta, hogy minden első gyermekét váró kárpátaljai lelkészházaspárnak faragott bölcsőt ajándékoz, és tartotta is a szavát. Alkotásai településeket és templomokat díszítenek, főleg az ország keleti csücskében. A mesterség rejtelmeibe, a Borsod megyei puszta faluban avatott be minket.
A karzaton található három faragvány, az egyiken egy kenyér és egy kehely, és két bibliai idézet, az egyik az, hogy én vagyok az életnek kenyere, az a János evangélium 6. fejezetből a 48. vers, a kehely alatt pedig a Korintusi első levélből, hogy e pohárom az új testamentum az én vérem által. Aztán a másikon van egy nyitott biblia, abban a 121. Zsoltárból, hogy szemeimet a hegyek emelem, onnan jön az én segítségem, és a másik karzatom pedig a református címér található. Ezeket készítettem, felkértek, hogy faragjam meg.
Mióta foglalkozik fafaragással?
Fafaragással az egészen kisgyerekkoromban kezdtem el ismerkedni, 4-5 éves koromban. Tudnék, arról van szó, hogy én abban az időben születtem, amikor még igen-igen nagy volt a szegénység. Tehát 53, 54, 55, ezekben az éve még álmodni sem mert volna senki se óvodáról. És így a kisgyerekeket arra használták, hogy akikre rá lehetett bízni, libát őriztek, meg tehenet, ki mit. Én liba őrzéssel foglalkoztam, és volt egy kis bicska késem, és azzal versenyeztünk így a gyerekekkel, hogy ki tudja szebben kicifrázni egyik vagy másik veszőt.
Az mit jelent pontosan, hogy cifrázni?
Lehámoztuk a kérgét a veszőnek, de úgy, hogy akár ilyen spirál alakú, akár különféle mintákat rárajzoltunk, azt levágtuk, és akkor megmaradt a sötét kéreg, és itt pedig mondjuk, amit kivágtunk, az pedig kifehéredett, mivel hogy az eleven fáig vágtuk le, és tehát ez az, amivel díszítettük. És innentől kezdve aztán elindult a fához való ragaszkodásom, mert úgy sikerült, hála Istennek, hogy már mondjuk olyan 6 éves koromban már nem csak a veszőnek a kérgét cifráztam, hanem megláttam valami olyasmit, amiből még ki lehetett egy kis igazítással valamit alakítani, onnantól kezdve aztán ez végig kísért az egész életemet, mind a mai napig.
Kell-e tanulni ezt a mesterséget, vagy sokkal fontosabb, hogy az ember szeresse azt, amit csinál? A kettő nem zárja ki egymást.
Az igazság az, hogy egy alap, egy talentum szükséges hozzá, amivel az ember egyáltalán elindul. Ez ugyanúgy, mint ahogy a tánchoz, vagy a zenéhez, vagy akármi az, hogyha nincsen hajlam, akkor hiába fogjuk erőltetni. Viszont továbbfejleszteni pedig feltétlenül kell. És hála Istennek valahogy úgy alakult az életem, hogy mindig sikerült egy-egy kicsit növekednem, fejlődnöm, mert elég korán megismerkedtem mondjuk olyan mesterekkel és olyan faragókkal, akitől sok minden szakmai fogást is elsajátíthattam, leleshettem, és most már, mint nyugdíjasként pedig most alakítottuk meg éppen a Szatmári Népművészek Körét, tehát itt már azért eléggé mondhatom úgy, hogy profi szinten csináljuk.
Vannak-e kedvenc vagy jellegzetes motívumai?
Szívesen faragok ilyen apróbb dolgokat is. Most az apró alatt azt értem, hogy egy-egy igés feliratot, vagy bármit, de én nagyobb részt inkább kopjafákat, székelykapukat, ilyesmit szoktam faragni. Kopjafát, hát több tizedet faragtam, tehát körülbelül egy olyan 30-40 található Magyarországon is, Kárpátalján is, amelyiket faragtam. Hát, hogyha a motivumokról beszélünk, akkor a somogyi minta, az mondjuk az nagyon közel áll hozzám, azt nagyon szeretem, vagy pedig életfás minta, ez inkább az erdélyi faragásnak egyik ilyen ágazata, amelyik ugye a szívemhez közel áll. Általában mindig az aktuális, tehát ami az igénynek megfelelő. Most, hogyha történetesen azt mondom, hogy folyóról van szó az igében, akkor érthető dolog, hogy az, ami éppen a folyót ábrázolja.
A szöveg és az ábra kiegészíti
egymást. Igen, egyik a másikát magyarázza, vagy pedig ugyanazt hitelesíti.
Melyik munkájára a legbüszkébb? Van-e kedvenc gyermeke, hogyha lehet így fogalmazni?
Én általában inkább a szerénységemmel tűnök ki, nem nagyon szoktam dicsekedni a munkámmal, de egyik olyan régebbi munkám, mondanám így, inkább fogadalmam az, hogy annak idején, amikor még aktív lelkészként dolgoztam, Kárpát-Eve szolgáltam, akkor tettem egy olyan fogadalmat, hogy minden lelkész családba, ahol az első gyerek születik, oda ajándékozok egy faragott bölcsőt. Na most ebből a bölcsőből körülbelül egy olyan 90 darab készült, amiből olyan 20-valahány darab Magyarországon, 2 az Amerikai Egyesült Államokban is van, a többi Kárpátalján található. Ezek nem azért, mert különlegesek, hanem azért különlegesek, mert ezt tulajdonképpen ezzel szerettem volna serkenteni, buzdítani a fiatalságot mondjuk a gyermekvállalásra. Mindenki tudta előre már, mondtam is, hogy azért szóljatok idejében, mikorra várjátok a babát, mert szeretném, hogy ne késsek le vele.
A lelkipásztori hivatás nem hiányzik?
Hála Istennek van alkalmam szolgálni, mégpedig azért, mert nyugdíjasként is, hála Istennek, szinte minden vasárnapra valamilyen szolgálatom van, valamilyen felkérés kapok. Amikor nyugdíjba felementem, akkor úgy köszöntem ki, hogy az okossofőr nem indul el pótkerék nélkül. Mert lehet, hogy ott fog elavulni a pótkerék a csomagtartóba, de egy biztonságot jelent a sofőrnek, hogy van pótkerék. Ott is lehet, hogy mire kihajt az udvarból, akkorra éppen defektet kap, szükség van a pótkerékre, és milyen jó, ha amit előkapni. És azt mondtam, hogy én ilyen pótkerék szeretnék lenni. Hát hála Istennek, nem annak örülök, hogy sok defektet kapnak a kollégák, hanem hogy alkalmazzák a pótkereket, úgyhogy nem érkezek beporolódni a csomagtartóba. Szerencsére és hála Istennek elég gyakran igénybe vesznek, úgyhogy sokszor úgy van, hogy szólok is, hogy idejébe szóljatok, vagy nehogy esetleg az utolsó pillanatban, mert lehet, hogy már két helyre is elég érkeztem, és már a harmadikat nem tudom vállalni. Alkalmaznak, hála Istennek, van alkalma minden nap szinte készülne a szolgálatra is. De nagyon jó azért, mert addig, míg alkotok, mondjuk a szemem ott van a faragáson, de az élmény pedig ott a következő prédikáció akkor áll össze éppen, amíg éppen csendben ott magamnak munkálkodok.
Akkor nem az a típus, aki kikapcsol, elfelejti a dolgokat, amíg dolgozik, hanem inkább inspirálja az, amit csinál.
Igen, tehát mondjuk a két kezemet, a szememet lefoglalja a faragás, de viszont a lelki világomat pedig éppen ezt tölti ki, az a csend, de ahol egyedül vagyok, közben mondom, alkotok, viszont a lényeg az, hogy hangolódok ráfra, és hogy a gondolatok olyan csodálatosan jönnek, amit úgy szépen összetudok rakni magamba, anélkül, hogy esetleg bárki megzavarna.
Ennyi fért mai adásunkba, melyet újra meghallgathatnak az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. Keressenek minket bizalommal. Nincs más hátra, mint hogy munkatársaim nevében is megköszönjem figyelmüket. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Várom önöket a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullám.